egy ilyen szellemi nehézség, vagy egy szellemi vákum, vagy egy ilyen általános, hogy mondjam, az, a bűnnek az életérzése, amit a világba körülvesz minket, akkor egyszerűen csak odamész az Úr elé, és elkezded imádni, dicséret, kiadod lelked, figyelj, gondolj bele, hogy amikor még nem voltál a Krisztusra ráébredve, hogy ő milyen csodálatos, amikor még ő nélküle élted az életedet, akkor eljárt az ember toporzékolni, nem? Tehát szó szerint próbált levezetni azt a fölös, rájuk rakódott tereket, energiákat, egyszerűen kitombolják magunkat, és az igazság, hogy nekünk nincsen szükségünk erre, amen? Tehát nincs szükségünk, hogy kitomboljuk magunkat, egész egyszerűen imádjuk az Urat, és ebben az imádatban, ebben a dicséretben Istennek a jelenléte, a menny jelenléte, ami bensőnkből, a szellemünkből egyszerűen beárad az életünkbe, amelynek a jelenléte. És ezért nagyon fontos dolog ez, hogy használjátok ezeket a szellemi eszközöket. Amen? Tehát használjátok, drága Tomi, szia, áldott, vagy örülök, hogy megjelentél. Dicsőség az Úrnak, érted? Szóval, hogy használjátok ezeket a szellemi eszközöket arra, hogy a világnak a terei és a világnak a nyomásai, a különböző leterheltségek egyszerűen lesöprődjenek az életetekről, mert azt tudjátok, hogy a szellemünk az egy tökéletes entitás. Tudom azt, hogy összefort az emberi szellem az emberi lélekkel. Tehát ugye a születésünkkor, tehát nem lehet ilyen, csak Isten igéje tudja ezt szétválasztani. Tehát sokszor látjátok, hogy úgy beszélek a nösámáról és a nefes, tehát a héberül ugye a szellem és a lélek, az emberi személyes szellem vagy lélek, plusz ugye a bászár, a test, amiben lakik az ember. Úgy beszélek, meg ugye van külön ruach, a Istennek az éltető lehelete vagy szelleme, ugye úgy beszél sokszor az ember, mint hogy ilyen külön álló entitások lennének, de igazándiból csak Isten igéje tudja szétválasztani. Tehát az embernek a láthatatlan része, az örökkévaló része, az emberi szellem, személyes, personális szellem, és a lélek, a psziché, az egybe fort. Már a születésünkkor is. És Isten igéje szétválasztotta, és egyszerűen újjáalkotta. Tehát teljesen megújította, teljesen tökéletessé tette. Amikor imádjuk az Urat, és dicsérjük az Urat, de tényleg tehát átadottan. Tehát nem úgy, hogy oké, érted, aztán majd bealszik az ember, mert annyira unalmasra vág meg ide után, érted, hogy hát ez, hanem egyszerűen tényleg átadod magad. Mint ahogy át tudtad magad adni a régebben, ugye, amikor még nem voltál, akkor is átadtad magad, rángatóztál, mindent csináltál, tapsoltál, tomboltál, mit tudom én, kibulisztad, úgy szóltál. Van egy ilyen világi szleng, hogy kibuliszta magát ez a lény, hogy akkor na, levetette az életéről ezeket a, mit tudom én, miket, ledobta a láncait, ledobta ezeket a megkötözőt, hogy sok a kibulisztom el. Csak ugye ez a világban egy ilyen, igazán egy ilyen démonikus tombolásába át tud menni, de amikor az ember az Istent imádja és dicsére, de tényleg átadottan, és az mindegy, hogy egy 500 éves dallal imádod Istent, vagy egy modernnel, érted, vagy egy maival, ilyen szempontból mindegy, mert a szív határozza meg, amen. Tehát igazándiból Istennek elénekelhetnéd, de csigajbőg a gyereki azt is, érted, most viccesen mondom, hogy a szívből, szellemből énekled, és Istennek ajánlod fel, az ugyanúgy magasztalja, értitek? Magasztalja Istent, minden magasztalja, ami él. Tehát ami van. Tehát igazándiból nem mondom, hogy a világi dalokat kifejezetten favorizáljad, mert a modell, amik ma mennek így a világba, hát megmondom őszintén, hogy az inkább a helyetekben, csak úgy mondom, ti tudjátok persze, hogy mit hallgattok, csak azt azért úgy nagyjából úgy kerülném, vagy nagyon megválogatnám, tehát nagyon erősen megválogatnám, mert a zene egy olyan szellemi valóság, nem véletlen ugye a mennybe is az imádat, a dicséret. Isten találta fel a zenét, és ennek elméletileg, tehát legalábbis úgy néz ki az igéből, hogy a gonosznak, amikor még Lucifer volt és nem Sátán, akkor köze volt a zenélés, az ő volt elméletileg, Jeremiás könyvében szokták kivenni, hogy a mennyei dicsőítés vezető, és azért van a dalnak ilyen nagy, a világban lévő dalnak is szellemi töltete, ami az embert vagy leterheli, vagy elkábítja, valamit csinál vele, értitek? Tehát valamit tesz vele az emberre, vagy mit tudom én, lerészegíti, nem tudom, mit csinál, de valamikor pozitív, valamikor építő hatása van, valamikor meg hát kevésbé építő hatása. Tehát ez kell, hogy lássátok ebben, hogy az éneklésnek, az éneknek, annak nem mindegy, hogy milyen szellemi forrásból jön, amen? Nem mindegy, milyen szellemi forrásból táplálkozol. Nem kell ebbe törvénykezést csinálni, nyilván. Tehát nem kell most így, hogy okán borotvájában mindegy, szétboncolgatni, és hogyha te jó szívvel énekelsz, tudom én valami ostoba ilyen kis világi éneket, jó szívvel, jó szellemben énekeled, az Isten előtt a trónra ugyanúgy felkerül, felmegy a mennybe. mert a szíved a lényeg, amen, hogy milyen szellemben lett. Nyilvánvaló, hogy most nem azt mondom nektek, hogy egy kifejezetten sátáni töltettel rendelkező dalt Istennek énekelgessél, mert nem sok értelme van. Tehát azt most nem mondom. Nézzetek meg, hogy is például az elején ugye elkezdődött az alkon. Beszélgettünk, egy kicsit elmásztunk így a más területekre is. És ugye ott van mögöttünk az a nap, amit most mögöttünk hagytunk, igaz? Tehát mögöttünk van a napnak a dolgai. Tehát ugye én is mondtam nektek, hogy mennyit kell most melózni, emiatt a karácsonyi készülődés miatt, hogy már ilyen értelemben, hogy ugye az ügyfelek jönnek, mennek. De ahogy elkezdtünk énekelni, én ezt szó szerint érzékeltem a szellemi valóságban, hogy a Szent Szellem fogta, és ezeket a súlyokat félredobta. És egyre felszabadultabb lett az ember. Egyre felszabadultabb a lelkébe. A végül már olyan mértékben ugye képes lenni táncolni. Gondoljatok vissza a Dávid királynak a táncára. Emlékeztek biztosan, amikor hozták vissza a Fridlátát Jeruzsálem felé, és mert Dávidnak volt egy ilyen elképzelés, hogy akkor ott legyen, ugye, nehogy már most miért legyen máshol. És teljes erejével táncolt. Először ugye meghalt a két pap fiúka, most az egyik jobban meghalt, mert amikor hozták vissza a filiszteusoktól a ládát, akkor megijedtek. Elküldték egy istenfélő embernek a házába, hogy ott legyen, és az egész házát megáldotta, érte, mert az jó szívvel állt hozzá. És teljesen felvirágzott ott minden, és mondta, ó, hát azért ez már mégse így van, érted? Ott van a frigylád, az ilyen nincsen. És akkor mondta a Dávid, na gyerünk, akkor hozzuk csak vissza Jeruzsálembe. És akkor elmentek, de most már nagyon óvatosak voltak, tehát, hogy mindent betartottak, ahogy tudtak, és Dávid azt mondja, hogy felfosztóz, tehát egyszerűen egy száz semmibe érted, ott ugrál tiszta erejéből, és úgy emlékeztek vissza, amikor beértek már Jeruzsálembe a Frigládával, akkor ott volt az első felesége, a Saul királynak a lánya, és kihajolt az ablakon, és megbotránkozott, hogy a Dávid király hogy táncol, tiszta erejéből táncol az Úr előtt. És akkor mondta neki, hogy hát nem szégyeli magát Izrael királya, hogy így megalázta magát, hogy így mit tudom én, ilyen, mint egy bolond, úgy ugrabugrált, vagy így táncolt, és mondta azt, mondja, figyelj, azt mondja, én az Isten előtt táncoltam. Én Isten előtt nyíltam ki, nem érdekeltek akkor ugye épp az emberek, mert tudom, hogy mennyire szeret engem az Isten. Mennyire odáig van értem. És én hálás vagyok. És azt a hálámat így tudtam kifejezni, hogy táncoltam. És tudjátok, hogy akkor Saul lányának nem lehettek aztán végül gyerekeinek. Mi vagy így ezt így elítélted, tehát úgymond a vallásos szemüveg, és tehát megbotránkozott. A zenének óriási nagy jelentősége, nem is tudjuk sokszor, és tudod, van, hogy nem érted, hogy miért van ilyen otthon, amikor visszatérsz egy napból, innen, onnan, amonnan, mindegy honnan, és hogy miért van rajtad ilyen fura teher, értitek? Tehát, hogy olyan leterheltségérzésed van, mert valami átragad belőled, úgy érzed, vagy legalábbis valamilyen módon úgy valahogy átragadt a világ dolgaiból, mert állandóan telebeszélik a világot mindennel, és tele dorbézolják, és tele rakják mindenféle sötét és gonosz dolgokat. És ez persze, hogy valamilyen módon azért, hogy mondjam, ha nem is engedjük át magunkat, akkor is érzed ennek valamilyen módon a maximum az, hogy nem tudsz olyan felszabadult lenni, és hogy érzed. De amikor neki kezdesz énekelni, dicsérni Isten teljes szívedből, akkor egyszerűen a Szent Szellem fogja, és lemarja róla, olyan, mint a... így lemegy. Ugye Jézus mit mondott, amikor a lábmosásnak volt a nagy sztoria? Emlékeztek, hogy Péter azt mondta a lábmosás, hogy engem aztán meg nem mosol, érted? Nehogy már. Hát mi? Hát te vagy az Úr, nekünk kéne téged mosogatni, meg innen. És akkor mondja Jézus, hogy figyelj, ha nem moslak meg téged, nem engedett, hogy megmossak téged, a máhogy lábadat, akkor nincsen semmi között hozzám. És akkor mondja, hogy akkor mosd meg a fejemet, a lábomat, mindenet mosd meg, érted? Nekem a legtöbb közöm van hozzád. És akkor mondta Jézus, hogy elég, ha csak a lábatokat megmosom. Ti már letisztultatok az Isten igé által, ámen, amit hallottatok. És ez mit szimbolizál nekünk mai keresztényeknek? Ma 2023. november 8-án ez a jelenség, ez a példázat, ami ott történt, az, hogy nekünk igenis szükségünk van arra, hogy a lábunk, a talpunk, tehát igazán nagyon érdekes számomra ez a szimbólum, hogy a tanítványnak a talpát mosta meg. Mert az érintkezik a legmocskosabb résszel, igaz? Mert az, hát főként akkoriban, amikor egy szás aruba jártak, és gondolhatjátok, hogy a trágyába mindenbe belelétek, nem volt ilyen nagy, hát most nincs nagy tisztaság itt ezekben az országban, mindegy, vagy tisztelt a kivételnek, de ott érted, ott a sivatagi porszutyok, minden, a sár, a mocsa, mindenbe beleléptek. És ez pontosan azt szimbolizálja egy hívőnek, egy a Krisztusban lévő embernek, egy új teremtésnek, arra van csak szüksége, hogy a Szent Szellemnek, az igének és a Szent Szellemnek a víze lemossa ezeket a szennyeket, ezeket a lelkódásokat az emberről. Mert mi az, ami érintkezik ennek a világnak a dolgaival, a mi életünkben? Hát nyilván nem a szellemünk. A szellemünk abszolút a mennyel érintkezik. Mondom, most csak azért választom szét, nincs ennyire szét, az ige válasza szét ez, csak azért, hogy világos legyen, azért választom ez így szét. Ahogy a Biblia is szétválasza, tehát ez is igen is szétválasza. A lelkünk az pedig két tűz között van. De miért, érted? Mert a gondolkodásunkban vannak, ugye azt már sokat prédikáltam, a difik, tehát ott a gondolkodás, az mindig egy kulcskérdés szerintem, hogy mire gondolsz. Én gondolkodom. És észrevettem egyébként, tudom, ilyen nálam legalábbis, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ebben, hogy sokszor tudatosan kell visszaterelni a gondolataimat, mert mindenki igényelni az én figyelmemet. És mindenki igényli, érted? Tehát mit tudom, olyan sok minden érdekel, gondolom téged is, biztos. Biztos te is egy sokszínű ember vagy, én így gondolom. Sok minden érdekel, igaz? Tehát kit ez, kit az, kit amaz. És tudom én, van egy párbeszéd, most például valaki írt egy ilyen, a Facebookon egyik tesó írt egy ilyen kijelentést, hogy tudnál úgy beszélni, hogy nem használod a Bibliát? És akkor na, és ott volt egy párbeszéd is, és értetek, tehát automatikusan így olvasom a párbeszédeket, hogy ki mit szól hozzá. Nálam például történelmi vagy politikai dolgokban is, hogy én azon kapom magam, hogy jobb már megint ezzel foglalkozom. És el kell onnan vennem a figyelmet, mert igényli minden a te figyelmedet. Minden igényli a figyelmedet. Minden azt akar, hogy figyelj rám. Én vagyok, itt vagyok. Minden ezt mondja a világban. És azt mondja az ige, hogy mi ne tegyük, ezt mi tudatosan a figyelmünket, igenis, hogy tanuljunk meg, úgymond fegyelmet tartani. Miért? Mert haszonnal jár. Mert óriási nagy mennyei haszonnal jár, hogyha az elmédet, a figyelmedet, a gondolataidat, a te egész lényedet megtanulod kicsiben, ugye elkezdve, az Isten igéjére, az Isten dolgaira koncentrálni. Ez később neked hatalmas haszonnal jár. Például lehet olyan élethelyzet, most csak ezt így mondom, mert nem gondolom, hogy most velünk ez lesz, de lehet, mert annyi minden van a világban, hogy üldözés alatt van az ember, igaz? És nincsen lehetőséged, hogy elővegye egy igét. És akkor mit csinálsz? Akkor most mire figyelsz? A veszélyre, a félelemre, a nem tudom, a téged fenyegető lételemekre, vagy az Úrra figyelsz belülről, mert már megtanultad. Az Úr, ám. Kati mondja az Úr, igen, de értetek, de hogy nyilván csak, hogy ez azért, értetek, én magam észrevettem. És akkor vannak olyan időszakok, amikor igazándiból az egyszerűbbnek tűnik az az út. Tehát egyszerűbbnek tűnik, hogy ja, akkor mit tudom én, elengedem magam, és akkor az jó van. Valamit pötyögök, játszok, mit tudom én, mit csinálok. Ott egyszerűbbnek tűnik, de végén meg majd rossz az embernek, hogy akkor oké, és akkor jön veled szembe egy lény, akivel beszélned kellene az Úrról. Vagy valaki segítséget kér tőled, mert azt mondja, hát látom, hogy te keresztény vagy, már tudok róla. Figyelj, ez van, az van, ebbe kéne segíteni, abba, figyelj, tudnál? És nem tudod írtam, mert annyira tele vagy avval, hogy éppen hol lőtték ki az, amelyik rakétát, meg nem tudom. Tele vagy ezek, és nem tudsz olyan írtani, tehát ezt meg kell tanulnunk, meg kell szoknunk, hogy visszakapcsolunk, értitek? Mindig visszakapcsolunk a mennyei dolgokra. Nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen, hát azt mondom nektek, hogy útvonal. Tehát ez egy folyamatos itt a Földön, hogy az ember elsajátítja ezt valamilyen értelemben. Én nekem meg vagyok erről győződve, hogy ez így van. Azt mondja az Isten igéje, hogy már mindennel meglettünk ajándékozva, igaz? Ami a mennyben, a mennyeiekkel is, meg a földiekkel is, mert minden a tiétek, ugye? Minden a tiétek, mondja pápost. No, de érted, de hát ezt kell tudnunk használni, ha már mind a miénk, és ez viszont kell, hogy tudd ez belülről, a szívedben, mert legyen egy mély meggyőződésed arról, hogyha egy éles helyzettel kerülsz szembe. Egy olyan helyzet, ami fenyeget téged. Fenyeget valamilyen szinten. Hogy akkor mihez kezdjél? Hogy tudod már, hogy ezt régebben végigfutottad, hogy megpróbáltál emberi eszközöket használni, igaz? Tehát és azok valamelyest kisegítettek valamilyen szinten, de nem volt az igazi szabadság abban. De azt mondja a Biblia, hogy már minden a tiétek Krisztusban, ámen? Minden élethelyzetre megvan a megoldás Istennél. És ezt tényleg elő tud hozni, hogy abban a helyzetben tud, és az a dolog meg is történjen. Isten ezt szeretné. Ezt akarja az Atya, hogy így megtanuljuk. És ezért is van ez a tanítás, amin amit ugye elkezdtem, ugye ez a, amire figyelsz, abban lesz bizalmad. Ez pontosan emiatt van, mert ilyen élethelyzetekkel kerülünk szembe napról napra. És nem gondolom, testvérek, hogy ez az élet, ez a világi, fizikai élet, hogy amit most itt körülöttünk látunk itt az egész volumenében megjelenni, hogy ez a fajta élet, hogy mondjam, a világ tekintetében, hogy könnyebb lesz majd valamikor egyszer. Mostanában, értitek? Tehát nem azt látom, hogy az a tendencia van, hogy a világ valahogy kiegyensúlyozódik, hanem pontosan az ellenkezőjét látom a világban, igaz? Mindenki látja. Tehát ne legyünk már annyira naívak, hogy azt gondoljuk, hogy a világ majd valahogy kiegyensúlyozza magát, és akkor majd lesz egy ilyen egyfajta földi paradicsom. Lesz persze az antikrisztusnak hamisága, az majd lesz. Tehát ebben nem bízom, hogy a világ valamikor így helyreállt. Nézzétek meg, napról napra én azt látom, hogy megy afelé a világ, hogy tendál afelé, hogy rosszabbak lesznek a világi emberek számára a körülmények. A hírök számára nyilván nem, mert mi megtanulunk a hitben, megtanulunk az Úrral járni, egyre jobban, nem? Tehát nekünk nem, én most itt a világról beszélek. És ezért van a 2 Korintus 4.18, hogy ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt. Ezt maga az Isten igen mondja. Mit tartasz te szem előtt? Mi az, amire te a figyelem energiádat fordítod? Tehát mik azok a dolgok, amire te igazándiból figyelsz? Az fog az életedbe, dominálni majd. Az fog, amire figyelsz. És azt mondja az Isten igen, hogy mi nem a látható dolgokon tartjuk a szemünk előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. És ez egy folyamatos jelen idő. Tehát, hogy azokra, és miről gondolkodjuk láthatatlanok, és mi egy röggensugáról? Mit mond itt? Hogy mik azok a láthatatlanok? Az Isten dolgai. Amen. Tehát ebben az értelemben, ebben a szöveg összefüggésben, amit az Isten kijelentett az ő igéjében, ami valóságosabb, mint az a valóság, mint amit itt te élsz. És azt mondja, hogy arra figyelünk, és folyamatosan. Tehát ez egy ilyen, csak egy ráhangolódottságot jelent, és akkor, és miért mondja, és meg is magyarázza, hogy ez miért van. Ugyanis, ami látható, az hamar elmúlik. Nem tudom, hogy ti foglalkoztatok ezzel, hogy ma van egy ez, és holnap már nincs. Tehát van egy ilyen dolog, úgy látod, fú, micsoda nagy, nem tudom. Egy évvel ezelőtt kigondolta volna, mondjuk most vissza egy kicsit a politikához, egy évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy az ukrán háborúnak valahogy is vége lesz. És most már úgy tűnik, hogy cseng lefelé. Igaz, nagyon akarják pumpálni, de érted? Ki gondolta volna azelőtt, hogy megtörténik az a fajta kataklizmaszerű, az a lezárások meg ezek az egész világon? Senki nem gondolkodott ezen. Vagy vannak olyan ismerőseim, olyan barátaim, vagy volt ismerőseim valamilyen szinten, akik már nincsenek közöttünk, mondjuk az elmúlt 4 évben. Tesók is vannak, akik azok költöztek a mennybe, és vannak világi, akik eltávoztak innen a földre. Tehát, hogy mi volt mondjuk 1 évvel ezelőtt, hogy belegondol, nem? A látható dolgok így hirtelen tudnak változni. Hirtelen. Nagyon hirtelen. Ma látszik, Jakab apostol ugyanezt mondja egyébként a levelében, hogy ma van, és holnap már nincs, eltűnt. Nincs. Vége. Tehát ezért azt mondja, hogy mivel a láthatatlan dolgok, az Istennek az igéje, stabil valóság. Mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is, mindörökké ugyanaz. Mondja Jakab apostol szintén, hogy őt idéztem már az előbb, hogy az Istennél nincsen folyton forduló árnyék. Tehát nincsen, hogy meg átváltozik valami, mert ma így tapasztalod, hogy Isten ilyen jó, meg olyan jó, holnap pedig megváltozik Isten, és már ilyen szörnyeteg áll előtted. Aki le akar vadászni téged, nem tudom, hogy azt várja, hogy mikor büntethet. Isten mindig jóságos, mindig nagyon kegyelmes, mindig nagyon szeret. Ami haragja volt, az a bűn felé volt, amen? És az is miért? Haragudott Isten a bűnre, mondjuk most, értitek? Miért? Azért, mert tönkrevágta az ő teremtését, így van? A keze alkotását. Leginkább pedig az ő szeme fényét, minket embereket. Mégis belevitte a kárhozatba, a pusztulásba. Nyilvánvaló, hogy ki volt akadva rá. De az embereket Isten mindig magájának mondja, hogy ők az enyémek. Ámen? Tehát ez olyan, mint hogy mit tudom én, te gyereked mindig is a te gyereked lesz. Nem lesz ilyen, de mondjuk, hogy valakinek a gyereke lehet, hogy a világ legnagyobb genztere lesz, és mégis a gyerekének mondja. Akkor is az marad. Ért? Nem fog úgy gondolkodni róla, hogy nem én nemzettem, nem én szültem. És ugyanígy van ez az atyánál is. És azt mondja, hogy amit Isten kijelent az igéjében, A láthatatlan valóság az olyannyira magasabb rendű annál, mint amit te az érzékszerveiddel föl tudsz fogni, hogy ezt nem lehet kimondani. Nincsen rá a megfelelő kifejezés, hogy kimondjuk, hogy mennyivel erőteljesebben dominál a világban a láthatatlan világnak a valósága. Ugye ezt tanultuk már Zsidó 11.3-ban, ugye emlékeztek vissza, hogy hitáltal értjük meg, hogy Isten a világmindenséget láthatatlanból hozta elő, tehát hogy Isten előhozta láthatatlanból a láthatókat. Ezt hitáltal értjük meg, hitáltal fogjuk fel. És itt, amit azt mondja, hogy nem a látható dolgokra tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk, a megértés, de nagyon-nagyon rokon értelmű, megérteni. Amire figyelsz, azt fogod megérteni, ámen? Tehát összekapcsolódik ez, hogy a megértés a Zsidó 11.3-ból, ott is a láthatatlan valóságról van szó. Hitünk által értjük meg, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta fel. És milyen érdekes, nem ez a kifejezés is, hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. Miből hozta elő? A semmiből? Ex nihilo teremtett Isten? Engedem nekem, ez mindig olyan, amikor így mondják, hogy Isten a semmiből teremtett, ez nem igaz bizonyos értelemben. Bizonyos értelemben igaz, persze. A láthatatlan dolgokból teremtett, amen? A láthatatlan, aminek elsőblegesé van, amivel először megvolt. Láthatatlan dolgokból teremtett. És ezt hitáltal vagyunk képesek felfogni, és kinek a hit által? Emberi hit által nem fogod ezt felfogni, soha. Bármeddig hiszel emberi hittel, soha nem fogod megérteni ezt az igazságot te a maga teljességében. Nem tudod? Ezt nem lehet emberi hittel felfogni. Az Istenből jövő hitből tudod megérteni. Amen? Hogy ő előhozta a láthatat, és ez ma is ugyanígy van. És ez ma is ugyanígy van. Ma is ugyanígy van. Ez így van. Tehát ennek vagyunk mi a papjai, ennek vagyunk mi a csatornái, vagy nem, de mondjuk a papa szebb szó szerintem. Tehát ennek vagyunk mi a, hogy valahol ugye a mennybe lett ültetve a szívünk, a szellemünk, ott vagyunk Krisztussal együtt az Atya jobbján, importálódnak azok a dolgok, amiket Isten az igéjében kijelentett, amit ő elvégzett a megváltásban, átjönnek rajtunk keresztül, mint egyfajta csatornán, azok a dolgok, amit Krisztusban ő megtett a világért. Átimportálódnak a fizikai világba. És ezért igyekszik folyamatosan ezt mondani, azt gondolom a Szent Szellem, ezt az igében egyértelmű egyébként, hogy értsük meg. Tehát, hogy értsük meg, hogy megtisztítsa az elménket, hogy ne legyen akadálya bennünk Isten dolgainak a megjelenésének. Az egész világ, azt mondja Pál apostol egy helyen, egy másik igében, hogy az egész világ nyögve, vagy hogy mondja, vajudva, nyögve várja az Isten fiainak a megjelenését a fizikai világban. Mert az Isten fiainak, ezt nem írtam ki ezt az igét, de ott van, majd kell ki is keresem, de most inkább maradjunk ennél a gondolatsornál, hogy az egész világ várja az Isten fiainak a megjelenését a fizikai világban. Amen? Várja, hogy megjelenjen. És ez mit jelent tulajdonképpen? Hogy a megnyilvánulásait várja. Isten megnyilvánulásait várja. Várja, hogy azok a dolgok, amiket Isten elkezdett a Krisztusban, nem, sőt már előbb, jóval előbb, hiszen tudjuk, hogy mi magunk is jóval előbb megvoltunk Isten gondolataiban, mint ahogy ténylegesen megszülettünk, vagy megteremtődtünk, hogy azok a dolgok, hogy egyre nagyobb, mint ahogy mondja az ige egy másik helyen, hogy az igazság olyan, mint egy világossághoz hasonlítja, hogy azt mondja, olyan, mint a hajnali világosság, az Isten dicsősége, hogy elkezdődött ugye reggel, a korán, és eljut a teljes délig. Na ez az, amiben a világban, ebben a folyamatban, hogy megjelenjenek az Isten fiai ebben a világban, te, én és a többiek. Mindenki, aki már tudja ezt, elfogadta Krisztust, tudja, hogy Jézus Krisztus a megváltója és ura. És hogy ez megjelenjen, megnyilvánuljon erőben. És ezen dolgozik a Szent Szellem egyébként, mert Istennek az a legnagyobb vágya, nekem az igéből ez meggyőződésem, hogy minél többeket elérjen Isten, amen? Minél több embert. Mert szereti az embereket. Minél többet. És ezért akar téged itt tartani a Földön minél tovább. úgyis az örökké valóság a miénk, tehát úgyis örökké az Úrral vagyunk, értitek? Tehát, de nekünk, Istennek fontos ez a fizikai élettart, időtartalmunk. Itt akar tartani minél tovább, hogy minél tovább ragyogtassa a fényét rajtad keresztül. Hogy kinyilatkoztassa Krisztust. Hogy kinyilatkoztassa a szavaink keresztül, a tetteink keresztül azt, ami a láthatatlan világban már tény, realitás. És azt akarja, hogy ez a fizikai világban is realitás legyen. És ennek te vagy, meg én vagyok, és minden hívő. Krisztus teste, ugye azt szoktuk mondani, ahogy az ige is mondja, hogy mi Krisztus teste vagyunk. A fej Krisztus, mi pedig az ő teste. De a fej és a test egyek. Nem kaptak dzsihádot. Nincsen lefejezve. A fej és a test egy. Egyek vagyunk. Másán azt mondja, hogy aki Krisztussal egyesültünk, azok egyé váltunk Krisztussal. Amen. Tehát és ezt akarja Isten, mert nekünk van itt fizikai testünk, hogy meg tudjon nyilatkozni rajtunk keresztül. És ez minden hívőnek a maga területén Isten terve. Nem mondom, hogy mindenki tudom, ilyen grandiózus, ilyen Reinhard Bonnke ilyen milliós tömegnek fog prédikálni, de hogy a te környezetedben mindenképpen akarja, hogy aki csak érsz, akivel csak találkozol, akivel csak rád néz, aki csak megérint, akihez csak szólsz, az megismerje az Isten szerelmét, ez tuti. És az ő valóságát rajtad keresztül. Ez 100%. Ez, ami az öncélú élet és az önzetlen krisztusi élet között óriási nagy különbséget hoz. Mert az öncélú élet nem akarja átadni a dolgait az Istennek, hogy rajta keresztül nyilvánuljon meg az Isten országa, mint mondta Jézus, Isten országa nem szemmel látható módon jön el, eljön, bennetek van, de nem akar bennetek maradni, már nem akar csak bennetek maradni, hanem át akarja hatni a fizikai világot, így van? Tehát át akarja Isten hatni. Ez egy ős törekvés. Tehát az, hogy Isten, ahogy a kezdetekben látjuk az Édennél, hogy a láthatatlan mennyei világ egybe volt szinte az édeni valósággal, ugye ezt lerombolta a gonosz, megsértette ezt a dolgot a becsapással, és ez olyan, mint hogy építené vissza apránként Isten ezt a valóságot, ennek a végkifejlete, amikor újjáteremti Isten a földet és a mennyeket, és leszáll a mennyei Jeruzsálem a földre. Ez mindennek a végkifejlete, amit eddig ismertünk. És ez végighúzódik az Ószövetségen, át egészen az Újszövetségig, ez a szándék, ez a törekvés, hogy Isten építi ugye az Ószövetségi szenteken kereszt, akik bíztak az Atyában, aztán ugye bejön az Újszövetség, és így építi egészen a világ végéig. És erre mondja az Isten igéje, hogy az Isten fiainak a dicsőséges megjelenését várja az egész világ. Hogy egyszerűen felócsúdjanak az emberek, hogy Úristen, hát mit éltem én eddig? Mi az életnek egyáltalán? Lehet ezt életnek nevezni? Nem. Ez nem egy ilyen, csak létezés. Tudjátok, óriási különbséget tesz, már csak a szó is, de az igenis teljesen óriási különbség van a létezés és az élet között. Az élet az maga Isten. A létezés pedig csak egy ilyen mozgás, egy ilyen, hogy van. Tehát óriási egy különbség van. És azt mondja a zsidó 11 állam, hogy hitünk által éltjük meg. Megértjük ezt a tervét, megértjük azt, hogy valóságosabb az, amit Isten mond, mint ami téged körülvesz. És ezt a megértést tulajdonképpen fejtegettük, vagy hát a noeo. Noeo, ez a szó a görögül, a megérteni valamit. Ez az Isten itt által megértést kapunk a láthatatlan tények felől. Ez a megért szó noeo. És emlékeztek, hogy a múltkori alkalommal még eszembe jutott, hogy milyen érdekes, én visszautaltam pont egy világi alkotásra, a Matrixra, és csak annyiból volt nagyon érdekes a Matrix, ugye ott Neónak hívták a főszereplőt, noeo, tehát hogy mennyire hasonlít, megértést kap. Azért volt az nagyon érdekes, mert azt mutatta meg, hogy van a valóság, ugye, ami a Matrixon kívül volt, az igazi valóság, ami egyikben tök sötét lecsupaszított, sötét valóság volt, és van egy látszat valóság, ami valóságos, tehát érzékszerven által megtapasztalható valóság, ugye ez volt a Matrix, ahonnan az emberek is származtak, emlékeztek? És akkor ott voltak ilyen, hogy mit tudom én, hogy tehát fel kellett ébrednie, rá kellett, hogy ébredjenek az emberek, hogy nem ez az igazi valóság. Hogy ez csak a valóságnak egy ilyen kicsinyített mása, vagy nem is tudom, egy ilyen kicsinyített valamilyen. Na, és ez valahogy, tehát ez maga a gondolat, nem a film. De csak maga az a gondolatiság, ez szinkronban van az Isten igéjével. Amen. Ugye, mert van a láthatatlan valóság, ami sokkal valóságosabb, mint a fizikai valóság, a mennyei valóság, amit kijelent nekünk az Isten igéje, és van egy úgynevezett egy másik valóság, egy szűkebb értelmű valóság, az a Matrix, ahol az emberek élnek, mozognak, tesznek, esznek, vesznek, és fogalmuk sincs arról, hogy azt hiszik, hogy ez minden. És nem is tudják azt, hogy honnan jöttek, mivé lesznek, mi egyáltalán mi. Valaki odáig nem jut el egyébként a gondolkodásban, hogy feltegye ezt a kérdést egyáltalán, hogy mi ez az egész. Tehát annyira így le van úgymond redukálva erre az érzékszervek által tapasztalt dolgokra, hogy fel sem merül benne, hogy hát hogy mi ez valójában, mi ez egyáltalán, ki a fene vagyok én? Mi ez az egész itt, ez a mozgás, izgés-mozgás? Ez, hogy mit tudom én, hol volt anyám, apám, nem tudom, hát most már eltemették. Mi ez az egész? Mi ez? Értitek? Ne? Tehát fel sem merül benne, mert annyira azt mondja az Isten, hogy sötétségbe borult a világ. Tehát nincs világosság, nem látnak. Azért mondta Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. Amen? Ő a világ világossága. Hogy ő az, aki megvilágítja a valóságot. Az igaz valóságot. Az igazságot. Amikor ezt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor az állételi a szó is odaillik, hogy az igazság vagy valóság. Tehát, hogy én vagyok az út, a valóság és az élet. Tehát Jézus, ahogy mondja János, azt olvassuk el, azt én nem, de ezt most úgy érzem, hogy el kell olvasni. Lapozzunk oda a János evangéliumnak az elejére. Menjetek oda az igében a János evangélium első részére. Csak azért, hogy lássátok, hogy ezek úgy éreztem, valamit szoktam kikeresni. Azt mondja, figyelj, itt mondom az első részlet, és ezeket csak úgy végigolvasom, csak hogy halljátok. Kezdetben volt az ige, a logosz, az ige, aki Istennel együtt volt, és ő maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel, minden az ige által jött létre. Nélküle egyetlen teremtmény sem létezett, vagy keletkezett, teremtezett. Benne volt az élet, amely világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni, vagy megérteni. Nem tudta megérteni. Nem, itt visszatérünk ehhez a szóhoz, amit az előbb mondtam, hogy nézzük meg a megértés, megérteni, a noeo. Nem tudta megérteni. És akkor elmondja, hogy a 9. verstől, hogy az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világon volt, és bár ez a világ általa jött létre, ez az egész világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be. Figyelj, itt a 12-es, ez megnyugtató. Akik viszont befogadták, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban ők nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek a világra jönnek, nem az emberi testből származnak, nem testi vágyakból, nem a férfi akaratából, hanem magától, Istentől születtek. Az ige úsvér emberi lett és közöttünk élt. Mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és valóság teljessége lakik. Gyönyörű. Hú, ez nagyon-nagyon fantasztikus, nem? Szóval, hogy az ige húsvér ember, aki kezdetben volt, és minden általa lőtt létre, húsvér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig azt, hogy közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, és az úgy tetszik, hogy igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és valóság teljessége lakik. Fú, ez nagyon fantasztikus mondat. Tehát itt mondja, hogy nem tudta megérteni a világosság, az fénylik a sötétségben, de sohasem tudta legyőzni, mármint a gonosz, ugye, feltartóztatni, vagy megérteni, meg se tudta érteni. És ez az az effektus, amiről az előbb beszéltem, ez a Matrix effektus, tehát hogy ott van az ember, és így él egy ilyen nyomorúságos, ilyen, tényleg egy királyi lény, mert igazándiból Isten képűek vagyunk, ugye? Még az embertársaink is mind Isten képek. Ne gondoljátok, hogy Isten őket kivetette. az el ne hogy így képzeljétek, hogy Isten kivetette az embereket, hogy csiszpapányját, akkor nem halt volna megértük. Isten szereti az embereket valóságosan, mert az övéi, mert az ő birtokába jött, az ő birtokába, amit ő hozott létre, amit ő teremtett meg, minden az övé. Ez csak egy vicc, érted, hogy a sötétség valamilyen szinten megrontotta, ez csak egy ilyen, nem is tudom, tehát úgy tudom, egy szálka az erdőben. Körülbelül annyi, csak elég drasztikus szálka, és azt a részt, ami az a szálka, ami hogy megfeketettett a csodálatos aranyerdőben, az a szálka, ami a mi világmindenségünk. Az eléggé komoly. Tehát ezt látjátok, hogy mivel az Isten képű, a királyi ember, ugye, mert mondhatjuk ezt, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert, hogy vele lakozzon, hogy vele éljen. És ez egyszerűen így végül is, tehát hogy így tönkrement. És bejött a saját birtokába, és Jézus nem fogadta be. És megmutatkozott ez a világosság, az igazi világosság, ami megvilágosít minden embert. Megmutatkozott például az elváltozás hegyén. Ezt én úgy szeretem azt a történetet, nem tudom, ti szeretitek-e. Amikor felment Jézus, és azt mondja, hogy fú, az, hogy a belseje elkezdett kiragyogni. Mindent beborult, beborította, mindent beborított ez a fény. És ez nem volt egy ellenséges entitás. Tehát ez nem az volt, hogy akkor, ott, tudjátok, ott volt Péter, Jakab és János, és nem úgy volt, hogy majdnem elpusztulunk mindjárt, érted, mint a kukacok gyerünk a föld alá, érted? Azt se tudjuk, hova menjünk. Hanem annyira jó volt a Krisztusból kiárad a valóság, mert önmaga a szeretet, az annyira euforikus jó állapotot, egy olyan életérzést is hozott egyben, hogy már azt se tudták, hogy mi van hirtelen, és Péter azt mondja, figyelj, mester, tök jó nekünk itt lenni. Olyan jó, hogy egyszerűen, ne menjünk innen a hegyről. Tudod, mit azt mondja? Csináljunk három sátrat. Tudjátok, ez azért nagyon nevetséges, mert mit sátrat, érted? Megyei valóságot. Három sátrat csináljunk, egyet neked, egyet Mózesnek, meg egyet Illésnek, el ne menjünk innen. Itt tök jó lenni. Nem akarok lemenni a római valóságban, a római világvalós. Én nem akarok oda menni, eszembe sincs, hogy tök jó. De amikor az Istennek a világossága megjelenik, a Krisztus maga, az Úr Jézus Krisztus, aki benned él, és kiárad rajtad keresztül, és megnyilatkozik benned a világosság, az normálisan, az egy jó, akik tényleg így, akik befogadják nyilván, tehát akik ezt be is fogadják, azoknak az élet illata lesz. Ugye Pál ezt így fejezte ki szép szavakkal, mi az Isten jó illata vagyunk, olyan szép fogalmak, a jó illata, valakinek az élet illata vagyunk az életre, és valakinek pedig a halál orfacsoró bűze a halálra. Attól függően, hogy hogyan fogadják be az emberek, igaz? Tehát hogyan fogadják ezt el? Amikor te megjelensz, akkor a mennynek egy darabja megjelenik veled. Sőt, a mennynek egy darabja kicsit, nem tudom, szeretem ezt eltúlozni. Nem a menny darab jelenik meg veled, hanem az élő, mindenható Isten, aki a szellemedben lakik. Tehát ez így történik. Most ez a láthatatlan világban így történik. Hiszen benned lakik. Mit mond az Isten? Igen, mi vagyunk? Mi a Szent Szellem temploma. Amen. A Szent Szellem temploma. Már bocsánat, ezt mondja. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mi bemegyünk bárhová, és itt mászkálunk ebbe a kis porvalóságba, akkor az Isten dicsőségének a ragyogása átjárja azt az egész mindenséget, ami ott körülötted van. És ha valaki beszél veled, akkor az nem csak veled beszél egy emberrel, hanem Jézus Krisztus, aki benned él. Benned él. Mit mondtam? Aki ővele egyesült, egy szellem ővele. Az új teremtés egy szellem Krisztussal. Megvan a saját személyiségünk nyilván, hiszen így jó az élet. Külön vagyunk, de mégis teljesen egybe. Ez kicsit ahhoz is hasonlít, hogy a Szent Háromságot szoktuk, ugye? Hogy egyek, totálisan egyek, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és mégis egy Isten. És ugyanúgy vagyunk mi is igazándiból, hogy megvan a saját személy, ugye? Nézzétek meg, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egy, de a Fiú emberi testet öltött, és a fiúi karaktere, hogyha mondjuk, tehát megjelent ez a karakter, Istennek ez a karaktere, ami Krisztusban megjelent, önmaga, a szerető, csodálatos lény, elhozta nekünk az Atyát, bemutatni, és a Szent Szellem az a kedves, akit ilyen galambként ábrázol, ugye, amikor bemerítő János bemeríti Krisztust, és leszáll Jézusra ugye a galambként a Szent Szellem ebben a formában, akkor őt pedig ilyen szelíd galamként mutatja be. Ez csodálatos. Tehát, hogy, és mi is így vagyunk egyben, egybe szerkesztve a Krisztusban, az Istennel. Amen. Mi is így vagyunk egybe szerkesztve Krisztusban, Istennel. Értitek? Egybe vagyunk szerkesztve. Tehát ez azt jelenti, hogy mert mi sokszor ott hajlamosak vagyunk arra, hogy külön választjuk magunkat Krisztustól. Értitek ezt, testvérek? Tehát külön választjuk magunkat Krisztustól, olyan, mint hogyha a bensőnkben nem is ő élne a Szent Szellem által. Értitek? Hogy itt vagyok én, és akkor a Krisztus benne van, igaz, ez igaz, de hogy azt mondom, hogy egyesültünk Krisztussal. Hogy a te benső emberednek az a valóságos létezése. A Krisztusban lenni. Milyen érdekes, amikor Pál apostol beszél az athéni prédikációjában, és egy görög költőt idéz. Egy görög költőt az Areopágoszon, ahol ott voltak a nagy görög bölcsek, ilyen sztoikusok, meg olyan bölcselők, meg mit tudom kicsodák, és mondja, hogy azt mondja, hogy egyikünk sincs távol Istentől, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát, értitek? Tehát Isten személyes, personális lény, tehát ő nem itt Pál nem akart egy ilyen panteizmust az emberekre nyomni, hogy hát a fából is Isten van, meg a mit tudom én, miben Isten van, minden úgy Isten a természet, meg a natura az Isten, érted? Meg nem erre akart őket tanítani, hanem az Isten az Atya, aki személyes, de mégis olyan hatalmas, hogy mi benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk és vagyunk. Tehát látjátok, itt is mennyire mutatja azt, hogy a láthatatlan világ és a látható világ mennyire egybe van komponálva, igaz? Mert mit mond? Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek. Mert Pálnak volt ilyen műveltsége, ő tudta ezeket. Kapásból kivágta a kis ujjából. Erre mondta Pál, hogy és még ezt is szemétnek ítélem, őt nem érdekelte ez. Ő igazándiból a Koránnak az egyik nagyon komoly tudósa volt, ezt csak tudjátok. Csak ő erről ő lemondott, hogy megnyerje Krisztust. Mert azt mondja, hogy ebben nem dicsekedett. Ha valami akarok dicsekedni, Jézussal dicsekszem elsősorban. Mert én ő nélkül semmi vagyok. Ő benne vagyok. Valami. Az ő Isten gyermeke, te Isten fia. Isten gyermeke. Tehát, hogy mennyire látszódik ebben az athéni prédikációban is, amiről itt beszélgetünk, vagy beszélek, hogy a láthatatlan világ, a látható, az sokkal erőteljesebb, ugye? Mert magába foglalja a láthatatlan valóságot, a látható, igaz? Hát ezt mondja. Amikor Pálot prédikált, akkor a Szent Szellem által felkenve prédikált. Az Isten igéje. Tehát azt, amit ott Pál hápizott, azt az Isten mondta ki ezt. És felvette egy emberi gondolatot a mindenható Atya, a Szent Szellem által, felvette egy emberi gondolatot Pál szájából, és kimondta, mint igét. És ezt egy pogány költő mondta, és igét mondott a pogány költő, Isten igéjét mondta ki. Értitek, hogy mennyire? Tehát ezért mondtam, hogy nem lehet ennyire szélsőségesen, amit meg kell vetni és gyűlölni kell, az a bűn. Mert az rombol és pusztít. Magát a gonoszt. De nem az embereket, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lényeket, akik tulajdonképpen Isten képei és hasonlatosságai, lehet, hogy még nem a fiai, mert hogy nem döbbentek erre rá, hogy meg is vannak váltva, és nem fogadták el, és nem születtek újjá. Tehát lehet, hogy de ők attól még az Isten képei, amen? Tehát mindig, amikor beszélsz valakivel, akkor ne azt nézd, hogy milyen borzalmas pocsék ember, milyen borzalmas bűnökben leledzik, gondolj arra, hogy téged miből váltott meg az Úr. Hogy te rád is mondtatták volna ugyanezt, nem? Hogy micsoda egy, bocsánat, majdnem kimondtam, hogy milyen csimbók vagy itt a földön, érted? Csak a bűzt árasztod. Minek vagy? Mert az emberek így gondolkodnak, és sokszor keresztények is átveszik ezt a mentalitást, úgymond, és nem úgy néznek az emberekre, mint az Isten szerelmeseire, mint Isten képére és hasonlatosságaira. Nyilvánvaló, hogy nagy prioritást tesz az Isten arra, hogy egymást szeressétek. Amen? És ugye, ha valakivel jótékonykodni akartok, akkor a házatok népével, azaz a Krisztus testével, az, hogy ő legyen az első. De ez nem azt jelenti, hogy Isten kirekesztette a világ többi részét, értetek, hogy megváltotta őket is. Ugye mit olvasunk? Megváltott, csak még nem fogadták el. Attól, hogy megváltotta. Csak még nem, ezt nem fogadták el a valóságnak. Nem fogadták be ezt a dolgot. Ámen? De attól még ez megtörtént. Mit tudom én, kis Krampusz Gyuláért ugyanúgy meghalt Jézus a kereszten, mint nagy szent angyal Diannáért, értitek? Tehát mindenkiért meghalt a kereszten. És ott, értek? Tehát mindenkiért, hogy mondjam, mindenkit, az egész, az embert, tehát az embert békítette ki Istennel Jézus. És nem Istent az emberrel. Mert Istennek nem volt úgy igazándiból baja. Ez az egyetlen egy baja volt. A bűn. Isten szerelmese az embernek. Hát ő alkotott. Ő, amikor vitte ugye az Édenbe, emlékezzetek vissza, amikor vitte az atya, vitte Ádámot, akit meggyúrt a vörös agyagból, és bele lehelte a ruáhot, és vitte a kezébe, vitte az ölébe. Ádám, amikor kinyitotta a szemét, akkor Isten arcába nézett. Annyira dicsőséges volt. Értek? És viszi az ölébe a mindenható Isten az Édenbe. Behelyezte Édenben, azt mondja. Viszi az ölébe, és amikor ugye meggyúrta a föld egy agyagból, az agyagból, a porból, a matériából, egy testet gyúrt neki, és bele lehelte a ruáhot, az élet szellemét, és ekkor lett az ember élő lélekké. Amen? Megelevenítő szellem jött bele, és élő lélek, és felnyitotta a szemét, és Isten arcába nézett. Ádám. Isten képe és hasonlatossága volt Ádám, és mi az ember. Ugye Ádám az azt jelenti, hogy ember. Látnunk kell, hogy a láthatatlan világ át és át ithatja, és át járja a fizikai valóságot az Isten igéje alapján. Hogy a fizikai valóság csak egy töredék része. Most az előbb az hasonlat nekem, megmondom, hogy szinte nagyon tetszett, hogy a világ mindenség, ez amiben mi, most nem csak a Föld, hanem az univerzum, jó? Tehát az a kb. Nem tudom most mennyire mérik, vagy becsüljük, de 150 milliárd fényév átmér. Nem, az csak egy galaxis, bocsánat. Mindegy. Hagyjuk most a csillagászatot. De hogy az egész univerzum kb. Úgy néz ki, mint az, ami megromlott a sátán által, mint egy csodálatos üde erdőből egy darab szálka megfeketedve. Ennyi. Az igazi valóságban. Ez nekem nagyon tetszik. Ennyi kell, tehát tényleg ennyi. Ilyen léptékek vannak a valóság birodalmában, a mennyei birodalomban. Mint ahogy most próbáltam valahogy érzékeltetni, hogy az egész univerzumunk a több százmillió csillagrendszerével együtt csak egy szálka. Az egyik nagyobb fának a testében, egy ilyen fekete szálka. Érted? Tehát Isten felnyitja a mi szemeinket, megvilágosítja a mi értelmünknek a szemeit, ahogy ugye Pál imádkozik. Emlékeztek erre az imára? Efézusiakhoz se írtam ki, de menjünk oda az Efézusiakhoz írt levélbe. Első részben van, 15-től, hogy és egy ima, hogy mivel hallottam az Úr hitetekről, szeretetről, én is mindig hálatok Istennek, amikor imádkozom, értetek? Fie, azt kérem, hogy Urunk Jézus Krisztus Isten, a dicsőséges Atya, töltsön be titeket a Szent Szellemmel, aki bölcsé tesz, kijelentés igazán megismerteti veletek Istent, hogy ki ő valójában. Ezt kérem Istentől figyelni, és ezt akartam a 18-as verset, hogy nyissa meg szívetek szemét. A szíveteknek a szemeit. Hogy nyissa meg a szívetek szemét, Károly ezt úgy fordítja, hogy világosítsa meg az értelmeteknek a szemeit, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját népének, szent népének szánt. Amen. Tehát, hogy itt is a láthatatlan világra, tulajdonképpen azt imádkozza az apostol, ugye? Hogy a láthatatlan világra nyíljon fel a szemünk. Amen. Hogy nyíljanak fel a szemeink a láthatatlan valóság felismerésére, hogy az a hatalmas örökség, amit Isten a saját népének szánt, az a fantasztikus örökség, az látható legyen. Tehát felismerd, megismerd. Fia, ez az élet lényege, barátom, ez az élet lényege, hogy felismerni a mennyei világnak a dicsőségét, benne a leginkább Krisztus dicsőségét, az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, az ő nagyszerű voltát, a nagyságát, a hatalmát és a szerelmét, hogy belegyökerezzünk az isteni szerelembe. Ugye emlékeztek, hogy mondtam azt, hogy amit Jézus is mondott a János evangéliumban, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél az Úr Jézust. Amen. Tehát, hogy az egy örök életén áttartó folyamat. Tehát annyira hatalmas az Isten, sokszor mi nagyon leszűkítjük az atyánkat, értitek? Tehát, hogy ilyen, oké, picit olyan istenke, vagy olyan télapocska, vagy nem tudom, milyen látásunk van néha, hogy ott van istenke, és akkor milyen jó. Szóval, hogy értitek, de azt mondja, hogy ő olyan hatalmas, az univerzum is egy pötty az Isten valóságához képest. Érted? Hogy megismerjétek, hogy milyen hatalmas ő. És amikor ezt így megismered, ezért mondta a kezdőigénkben a 2 Korintus 4.18-ban, hogy ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Tehát ezekkel a dolgokkal foglaljuk el magunkat, mert ez az élet maga. Tehát amit itt a testben élünk, ez a kis, itt mondjuk 100 év, ez a kis aprócska, kis elszigetelt ilyen kis jelenség, ez a evő, ivó, forgó, mozgó, mit tudom, micsoda, amit itten megyünk, meg tanulunk, meg nem tudom, miket csinálunk, dolgozunk. Ez ahhoz képest, amekkora hatalmas az igaz valóság, ez úgy viszonyul ahhoz, mint a Matrix című filmben, értitek, hogy emlékeztek ott abban a filmben, hogy elmentek olyan helyre, és alatt a 19. század volt a Matrixban. És az emberek úgy jártak, kertek ott cilinderestül, sétapálcástül, és mit tudom én, milyen bingbenmestül, meg nem tudom mi meg ilyen konflisostul, mint az a világ, az van, kész. És akkor följebb ment oda valahol, és akkor ott volt egy másik ilyen dimenzió, ahol a 21. század volt, érted, a minden felhőkarcolja. Értitek ezt, hogy ezek, és mi nagyon sokszor, hogy leszűkítjük azt, hogy mekkora a mi atyánk, értitek? Tehát, hogy nem látjuk be, és ezért imádkozott Pál, hogy lássuk meg, nyíljanak meg a mi szellemünknek a szemei, hogy rálássunk arra, hogy milyen hatalmas az atyánk, és ahhoz képest, hogy milyen felfoghatatlanul hatalmas, hogy ma az örök élet maga, hogy megismerjük, mert nem örök az örök élet, ugye, aminek soha nincs vége. Ez azt jelenti, hogy nem elég az örökké valóság se arra, hogy megismerjük Istent a maga valóságában, teljességében. Hogy ő ilyen hatalmas, és mégis mennyire szeret minket. Amen? Hogy ő maga a szeretet. Hogy mi a szeretetben. Mondhatta volna azt Pál, amikor idézte a
Epimenidészt, vagy Kleantészt.
Azt hiszem, mondom, azt már nem fogom nézni ott az aténi prédikációban azt a költőt, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mondhatta volna azt, hogy a szeretetben. Igaz? Nem hazudott volna. Ha ezt mondja, hogy tulajdonképpen az ágapéban, ugye a görögök értették is, az ágapéban élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy mondja az egyik általam igen tisztelt prédikátor, hogy Istennek tulajdonképpen annyira odáig vannak emberek, mint mondjuk Nabukodonozor volt önmagáért annyira oda, és elég csak volt egy kicsit a kémiát megkotyvasztani az agyába, és őrülté vált. És akkor már törölte a nyálat a szájára. Azt se tudta, hogy fia vagy lány. De Isten nagyon jó. Tehát nem dicsekedhetünk magunk alá, mert hogy hű, de nagy, nem tudom, mik vagyunk, hanem Krisztusban dicsekszünk, amen, ő benne dicsekszünk, ő vele dicsekszünk. Mert semmire nem megy az ember Isten valósága nélkül, semmire. Semmi értelme. Igazából én azt látom, hogy a legnagyobb vívmányok is, ugye, itt visszatérve erre az igére, ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad, ugye ez 1 Korintus 4.18 a kezdőigénk, hogy az embernek a legnagyobb vívmánya is csak ennyi. Hogy ma létezik, és holnap már nincs. Igaz? Tehát tulajdonképpen csak ennyi az embernek a legnagyobb vívmányai, testvérek, a legnagyobb vívmányai. Ennyit jelentenek. Hogy ma létrehozod, és holnap jön egy gazdasági válság, vagy nem tudom micsoda, és ennyi, elfújta a szél, vagy elszélte a fúj. Szegény Margaret Michel, aki írta ezt a regényt, ugye, hogy elfújta a szél. Készült belőle egy 4 órás unalmas film. Szóval, értek, tehát elfújta a szél. Ma van, örvendezik, örül, megépíti a kis izét, micsodáját, homokvárát, hogy vaj, de nagy dolog, izé. Ráfújja a szél, és kész, vége. És ezt szemünk előtt kell tartanunk. Ezért fontos, hogy az Isten világossága, az a Shekinah glória, amire szoktunk, tehát az a dicsőség, hogy egyre szabadat utat kapjon rajtunk keresztül, hogy a világ megismerje az Úr Jézus Krisztust és az Atyát. És ezért fontosak ezek az alkalmak, amiket itt tartunk, ezért fontosak azok az alkalmak, amikor te magad vagy, vagy más alkalmakon vagy, amik jók, amik igeiek, vagy más tanításokat hallgatsz, az is jó, hogyha tényleg jó, ha épít téged. Ezek ezért fontos, ezért mondja a Pál, hogy ne hagyjuk el az összejöveteleket. Ne hagyjuk el, ne hagyjuk abba. Mert az ajándékok Krisztus testén belül mozognak. És a megértésünk is, érted, annál nagyobb lesz, minél inkább engedjük az Isten ajándékait kinyilatkoztatásba kerülni velünk. Hogy kinyilatkoztatásba kerüljenek az Isten dolgai. Ezért mondja, hogy ne hagyjuk el a magunk összejövetelét. Pontosan azért, hogy ez a világosság egyre hatalmasabbá váljon az életünkben. Itt tudok bele lépni ezekbe a dolgokba, ahol a Szent Szellem ajándékai működnek, és a Szent Szellem ajándékai kinyilatkoztatják neked az igaz valóságot. Kinyilatkoztatják Krisztust. És ezért fontosak az összejövetelek például. Ezért fontos az, én nem azért jövök össze, hogy most írassak a naptáramba, hogy jó, ma volt 100 ember, ma csak 10, ma há. Nem érdekelnek ezek, mert engem az érdekel, hogy egyre jobban megértsük őt. Egyre jobban megismerjük őt. Egyre többet tudjunk meg abból, hogy valójában kicsoda az Atya. Mert amíg én csak a kell építeni ezt a kis agyagvárat, amit itt épít az ember, amire rá van ragasztva egy címke, hogy RT, KFT, BT, TTT, minden, érted? Rá van ragasztva egy cím, ez egy agyagvár. Érted? Ez egy, az örökkévalóság szeléhez képest az itt nagyjából semmi. Itt persze, hogy jó dolog, persze kell, hogy valami mozgassa az embert, de hogyha erre figyelsz, hogyha ezt tartod szem előtt, ha te munkádat, a családodat csak pusztán, ezek fontos dolgok, tarts szem előtt őket, de nem ez, de maga Pál mondja, hogy nem ezeket a dolgokat tartjuk szem előtt. Tehát, hogy nem a láthatókra figyelünk. Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokat. Tehát, hogy van-e prioritás rendszerünk, értitek? Hogy mindennek megvan a maga úgymond rendje, hogy elsősorban Istenre vagyunk hangolódva. És aztán persze, és a másik, ezek az agyagvárak, amiket mi építgetünk, amikre rá van ragasztva egy címke, hogy BT, hogy a ruhatár, mit tudom, micsoda munkahely, akármicsoda, kakaónyelőgép, mindegy, amire rá van ragasztva, ezek csak, és amiért az emberek az életüket is odaadják, az egész idejüket, mindent rááldoznak, ezek is akkor tudnak áldás alá kerülni, ha belőled árad ki a Krisztusból, aki benned lakik a Szent Szellem által. És ez minél jobban megerősödik benned. Ezáltal tud stabil lenni például a vállalkozásod. Sok ember úgy csinál, mint egy ilyen gép. Érted, hogy megy, kész. Idáig tartott. De ez fog neked menni, és hasznot fog hozni az örökké valóságra nézve a te munkád, a te vállalkozásod, a te beszédeid, bármi, amit elvetsz a Földön Krisztusból, hogyha őt tartod szem előtt elsősorban. Ez a prioritás rendszeri válság, amikor egy keresztény válságban van, és azt érzi, hogy körbe-körbe jár. Körbe-körbe, mindig ugyanazt a körbe. Tudjátok, ez a pusztai érzés, ez a pusztai vándorlás érzése, Nocsak, egy év eltelt, és ugyanoda. Emlékeztek, a Bibliskában is mutatta, hogy ahol körbe-körbe ment Izrael 40 évig, a szó szerint egy ilyen kis kör az egész. És körbe-körbe, jaj, de jó érted, ezt a buckát már láttam, de jó érted. Fél évvel ezelőtt itt tartottunk. És van ez a pusztai, sivatagi érzések keresztényben, hogy fölöslegesen rója a köröket, mert mindig ugyanoda jött vissza, mindig ugyanazok a dolgok fogadják, tulajdonképpen amit felépít ma, azt a sivatagi homokbuckának nevezzük, azt a következő szél eltolsz, lemegy, és következő ugyanez. Ez a sziszifusz, ez a körbe-körbe-körbe. És ebből akkor tudsz megszabadulni a mókus kerékből, ugye más szavakkal, hogyha nem a látható dolgokat tartod szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelsz, ugyanis ami látható, az hamar elmúlik. Ami pedig láthatatlan, az örökké megmarad. Az utolsóiggal még ez, amit úgy érzem, hogy a Szent Szellem hozott fel benne, vagy úgy érzékelem, az Mária és Márta esete nem Tótmannyival, hanem Jézussal. Emlékeztek, amikor most csak nem akarom most kikeresni, nem akarom az időt húzni, ezzel tudjuk ezt a történetet, igaz, mindannyian. Ott volt Jézus, Lázár volt egyik barátja. Milyen érdekes, ugye, hogy a megváltónak ilyen földi barátai voltak például ilyen mértékben, hogy Lázár, akit feltámasztott. És az ő tesói voltak Márta és Mária. És oda is szeretett járni Jézus, szeretett ott időt tölteni. És az, ott volt épp az egyik alkalommal, érted, Mártánál és Máriánál, és mit csinált? Mária, érted, leült oda a lábához és hallgatta. Márta meg egyszerűen iszonyatos, tiszta gőzzel szaladt ide-oda. Ett a tyúkat főzétek, nem tudom, mit csinál, mindent pakolt, rendezkedett, mindent csinált. És már észrevette, gondolom, egy idő után, hol lett a tesóm. Akkor bemegy, érted, és akkor azt akarta, hogy Jézus dorgálja meg. Hogy nem, légy szíves, uram, mondd meg már a testvérednek, hogy segítsen már nekem, légy szí. És Jézus egy ilyen beszédet eleresztett, hogy Márta, megdicsérte, te szorgalmas vagy, és sokra igyekszel. Ez tény. Te szorgalmas vagy, és ez egy szuper, ez egy dicséret a megváltótól. Magától a mindenható teremtőtől. Sokra igyekszel, te szorgalmas vagy, sokra igyekszel. Figyelj, te! De Mária a jobbik részt választotta, amely el nem vétetik tőle. Mit jelentette ez? Hogy Mártának az a sürgés forgása nem azt jelenti, hogy abszolút nem volt értékelhető vagy fontos. Volt egy annál sokkal fontosabb dolog, a jobbik rész az a láthatatlanokra való figyelés, nem az Isten szaváról figyelés, és a látható dolgok is, a Mártának a sürgés forgása akkor lett volna áldott, hogy ő is leült volna és hallgatta volna az Urat. És utána negyed annyi idő alatt megcsinálták volna ketten. És soha el nem vétetik tőlem. Istennel beszélt, ott konkrétan face to face, amikor Jézusról beszélt. Mária a jobbik részt választott. Ez nem egy mullandó dolog, ez nem fog elvétetni tőle. De és ez a lényeg, testvérek, hogy oké, csináld, kalapáld, mit tudom én, dolgozz meg azt az agyaggalambot, mit tudom, micsoda, az agyagbuckát, érted, csináld, nem mondom, hogy ne csináld. De az első az élet. Nem is tud más tenni, hát ő benne élünk, mozunk, és hogy mit akarunk mi, érted? Mondom, elég egy kis kémiát megvazagyválni a sejtjém, és már a nyálat így perölgött a szállal, se tudod, hogy hol vagy. Tehát minden Istenben van, és minden az ő kegyelméből van, és minden az ő szeretetéből van. És ezért, hogyha ő a prioritás rendszerednek az elsője, tehát ezt nem lehet így direkt csinálni, ez nem olyan, hogy most elhatározom, hogy ő, hanem megízleled, ízlelétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Hol tudod megízlelni, ha nem máshol, mint például ilyen jellegű összejöveteleken, ahol a keresztények összejönnek, és az ajándékok mozognak, ám, mert mozog az ajándék, és épít, és aztán te mész tovább, és te is tovább építed azt, aki. Tehát kellenek ilyen helyek, ilyen csomópontok az Úrnak, mint ahogy ez az online gyülekezet is egy ilyen csomópont. Nem azért van, hogy szomorú vagyok akkor, amikor nincsenek itt a tesóim, de úgy gondolom, hogy itt vászta mindenképp itt kell lenni, hanem nem tudom pontosan, hogy ők mivel foglalkoznak, olyan értem, hogy tényleg, akkor így az Úr, féltem a testvéreimet. Tehát, hogy mondom, tehát szeretném azt, hogyha szeretetből féltem nyilván, és akkor ezért imádkozom, Uram, adj neki kijelentést, adj neki világosságot, mutasd meg, hogy mi a fontos és mi nem. Te is imádkozz, értem így. Hogy Uram, mutasd meg Lacinek, hogy mi a fontos és mi nem. Mi az, ami te tőled van, és mi az, ami teljesen felesleges, mert csak egy súlythoz, az csak a sivatagba való a mászkáláshoz, a körbe-körbe mászkáláshoz. Ezt mindannyian imádkozhatjuk, hogy világosíts meg az értelmének a szemeit. Ugye, pászolóival. Hogy meglássa a valóságodat. Hogy ez tényleg fontos. Mária meglátta. Márta is látta valamennyire, de neki voltak fontosabb dolgai. Mártának fontosabb volt a pulyka a fazékban. Vagy nem tudom, mit csinál. Mint az, hogy leüljön Jézushoz, és hallgassa őt. És utolsó, tényleg az utolsó csak egy szimbólum. Volt egy fickó, érted? Néhány fickó. És ezek ilyen erdészek voltak. Elmentek fát vágni, ugye? Hát aztán jó, a legények reggel nekiálltak, dzsirdul, csicsat, csak úgy porzotta minden. És volt egy ilyen fejszés ember, egy ilyen favágó, aki ült. És egyszerűen csak azt láttad, hogy a fejszét így csiszolgatta. És már értem, már ezt egész délelőtt ezt csináltam. A fejszét így élesítgette, csiszolgatta. Hú, érted, megjöttek a legények, totál elfáradva, szétizzadták magukat. Körülbelül, mit tudom én, a 4-5 óra vagy 6 óra alatt, ami eltett hajnaltól, mit tudom én, az ebédig kivágott mindenki egyetlen egy darab fát, jobban a kettesével mondjuk, és mert nagy fák voltak, és két ember vágott ki egy fát. De úgy le voltak fáradva, hogy nem is tudták, hogy fogják a következő, a még délutáni kibírni, úgyhogy ettek, mint a gép, hogy legyen erejük. No, aztán vége volt az ebédnek, újra nekiállnak, és megint hallott, hogy és megy ez a nagy csitteg és csattogás, és mit csinál a mi emberünk? Ott ül, és élesíti a fejszét. Ez kb. Elment még egy olyan 2-3 órát, utána mondta, na jó, most már én is nekiállok dolgozni, megtettem a dolgomat, és olyan volt a fejszéje, mint a borotva. és könnyedén letarolt egy hatalmas utat. A fák csak úgy dőltek, egy-két mozdult, és már dőltek ki a fák. Na, ezt a szimbólumot arra szerettem volna mondani, hogy amikor mi itt vagyunk ilyen alkalmakon, vagy amikor az Úrral foglalkozol, az olyan, mint ez a fickó, aki a borotvát élesíti. És azok a favágók, akik életlen fejszével csapkodták a fákat, szétfárasztották magukat, az a keresztény, aki testben próbál meg előre aladni, és valamiddig eljut, mert kivágja azt a vacakfát, igaz, hogy utána félhold lesz, de megcsinálja. És ezek az alkalmak azok, érted? Itt élesedik a fejszét. Tehát ilyen alkalmakon, amikor tanításokat hallgatsz, amikor összejöveteled, amikor jövő héten úrvacsorázunk, gyertek el, amikor úrvacsorázunk, amikor eljövünk és együtt vagyunk az Úrban, amikor igét tanulmányozol, amikor beszélgetsz Istennel, az Atyáddal, aki benned lakik, ezek az élesítő, a fejsze élesítő, és utána egyszerűen azt, amit neked össze kell tákolni, azt a, mit tudom én, micsoda, egy vállalkozáson, mit tudom én, varógép szaküzletem nevű, mit tudom én, ilyen agyagvárat, azt kell megcsinálni, így. Mert van kapacitásod hozzá, meg van hited hozzá. És úgy fogsz lenni, mint ahogy Dávid volt, azt mondta, hogy te azt mondja, erővel, dárdával, meg ilyen, mit tudom, mikkel góliát osz, mikkel jössz ellen, én tudom, mivel meg ellened? A seregek urának a nevében meg ellened, akit te gyalázatta illettél. És azt a nagy-nagy ló góliátot, érted, azt a, akitől mindenki retteget, egy ekkora kis paritja lekaszálta. Egy ilyen pici kő befúródott a fejébe, és kész. Na, ez az a fejszeélesítő. Mit csinál? Mert Dávid előtte élesítette a dolgokat. Mit mondta Saulnak, amikor elkérte, hogy mehessen ő a Góliát ellen, és ahol te gyerek vagy, nem menjél, nem viccelj már. Hát egy rád fúj, és már szörnyet halsz. Ez egy olyan. És mondta, azt mondja, amit mondta a Saul királynak, azt mondta, hogy figyelj már, királyom, ott a szolgád nem volt rest, én nyálkat őriztem, énekeltem, lantoltam, most mondom, szabadon idézve, amikor jött érted a orosztán, fogtam és megöltem, széttéptem. Amikor jött a medve, megfogtam a szakállánál, ketté vágtam. Nem engedtem, hogy a bárányokat-e. Azt mondja, mi nekem ez a filiszteus, érted? Végig ment ez a farkas, a orosznál, meg a medve, végig ment, gyakorol, és már utána olyan volt Goliát, mert olyan éles volt a fejszé, hogy egy ekkora kővel megölte egy drabális szörnyeteget. És ezt jelenti az ima, amit, értitek? Ezt jelenti az a felszínet élesíted. Ilyen összejöveteleken élesíted. Amikor hallod az Isten igéjét, amikor te az Úrral beszélgetsz, és figyelj, lehet, hogy te úgy gondolod, hogy nekem most olyan sürgős, mint ahogy Márta is ezt gondolta. Nekem most tök sürgős, hogy a fazékba forjon az a pulyka, hát hogy fogtok, mi lesz? Nekem most marha sürgős, hogy felpucoljon, feltakarítsam, a vendégek ruháit kimosam, a vizet előket. Mit erőlködsz, mondta Jézus, mit csinálsz? Erre elég lett volna kb. A negyen annyi erőfeszítés, hogy ide leültél volna, és engem hallgattál volna. Ez a test, és a szellemi és a testi közötti különbség. És csak ezt azért akartam elmondani, mert nagyon sokszor lesz, hogy az emberek nincs kedve, nincs időm. Jézus mondja, gyere már, léci, nincs időm, bocs. Szóval gyere már beszélgessünk, itt vagyunk az édenben, ott van benned az éden. Ja, atyám, nem, már nincs időm erre, hagyjál meg a békén, majd mindjárt. Oda morgok majd valamit. Na. Hello, csüssz, papá. Szia, Istenem, persze ez is tetszik neki, mert szeret. Ez is fog tetszeni az úrnak, nem fog téged emiatt kirúgni a mennyből, érted, de a te fejszéd nem fog éles lenni, és akkor jönnek a kihívások, és lepadlózol az elsőtől, és ott maradsz a padlón. Nagyon nehezen kelsz fel. Miért? Mert életlen a fejsze. Egyszerűen azért. Csapkodhatod, persze, de hát... No. Mondom, hogy csak ennyit mondasz az úrnak, hogy szia, papa, jaj, de jó, hogy vagy, köszönöm, hagyj ugroljak itt az öletbe, azt meg tovább. Ez is tetszeni fog neki, meg fog simogatni, meg fog puszilni. És azt mondja, oké, menjél, fiam, persze. Az apa a Lukás 15-ben nem izért, ott nem küldött hírnököket meg, meg volt rá hatalma meg az elején, nem? Elküldette volna azt a tékozó fiúért, aki ott éppen vedelte a sört, meg a ringyókat válogatta, érted ki? Elküldette volna, nem? Nem, elküldette volna a hadsereget, nem tudom, család egy ilyen társaságot, azt hazahozatja. Nem akarta. Mert az nem lett volna az igazi. Csak ilyen, jaj, de jó, megjött a film, persze. Békjobban megkötözték. Érted? A fiamat, elhozták ezek a testőrémét, elmentek, saját betöntőjét, elhozták. Jaj, de itt van a fiam, tök jó, hogy itt vagy. Isten soha nem csinál ilyet. Hát ilyet nem csinál. Érted? Az a fiú magától ment, azt mondta, figyelj, én ilyen halok itt. Hát mindjárt, hát már moslékot se adnak, könyörgöm. Hát mindjárt meghalok. Apánnál még a béresek is bővölködnek. Hát itt én mindjárt belehalok ebbe az egészbe. Hazamelyek engem, és nem akarok én már fiad lenni. Tegye engem olyan, nekem az is jó, mint a béreseid közül egy, de teljesen meg vagyok elégedve. És akkor láttam messziről, érted ezt a hozást, hogy jön ez a gyerek. Az annyira tesz, hogy apám, én ellened vétkeztem. Nem, meg az ég ellen. Én már nem vagyok méltó arra, hogy te fiad leek. Itt érdekelte az apát, érted, amit mond. A szívét látta, hogy megrendült a szíve. Látta, hogy sokkal jobb ott az apai házban. És egyből felöltözte, mindent megkapott. Mindenem a tiéd. A másik hónap mondta, na, drága testvérek, igazándiból nagyjából ezt akartam, vagy ezt szerettem volna.